Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Isten igével így szól ő róla, a mi Urunkról. Kősziklaül, tetteiben tökéletes, mert igazságos minden útja. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Meghajtva fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Áld és magasztal a szívünk, menj és föld, Ura, édesatyánk Jézus Krisztusért. Köszönjük neked, hogy ezen az estén és ezeken az estéken lehetőséget teremtesz, hisszük, teremtő, újjáteremtő hatalmaddal arra, hogy igéd világosságában és saját életünk megvizsgálásában előbbre jussunk, hogy másként gondolkodjunk, hogy másként lássunk, és ha már fel is ismertünk sok mindent, újra kifényesedjen, felerősödjön, áthasson bennünket az evangélium, az örömhír, arról a hatalmas és dicsőséges, csodálatos cselekedetről, tettről, amit te végbevittél. Végbevittél ennek az egész teremtett világnak a megváltásáért. Végbe vittél benne személyesen az emberért. Végbe vittél értünk. Értem is. Segíts, hogy ennek az öröme, ennek az ereje újjáformáljon bennünket, alkalmasabbá tegyen arra a szolgálatra, amely a te dicsőítésednek, a te neved megszentelésének, a mások előtt való hitvallásnak, a boldog téged képviselő életnek a valósága. Kérjük ehhez lelkedet, mert önmagunktól, önmagunkban annyira deformálódunk, és annyira egészen másra formálódunk, alakulunk. Kérünk, hogy munkáld, hogy reformáltan, megújítva, arra az eredeti képre és hasonlatosságra, ahogyan megteremtettél, arra formálódjunk, és legfőképpen Jézus Krisztust ábrázoljuk ki, az ő képmását, árasztjuk az ő jó illatát, és megláthassuk ebben a sötét világban a világosságot, a reménytelenségben a reménységet, a hitetlenségben a hitet, hogy mindazok, akik látnak és találkoznak velünk, láthassanak téged. Köszönjük, hogy ezt a drága lehetőséget és ezt a drága ajándékot elkészítetted számunkra, és köszönjük, hogyha kedves neked ezek az esték, ezek az alkalmak is ebben előbbre vihetnek minket. Kérjük, legyen minden úgy, ahogyan te kívánod, legyen minden a te akaratodra, és történjen minden a te háromszor szent neved dicsőségére. Hallgass meg, így kérünk, és légy velünk. Amen. Szeretett testvérek, ezeken az estéken, alkalomról alkalomra, hétről, illetve estéről estére a heidelbergi KT első kérdés felelete kerül elénk, és ennek az a biblikus egyszerű és remélem mindnyájunkat átható, nagyszerű felismerése, üzenete, amit a Bibliából, a Biblián keresztül felragyogtatott, és a Biblia felragyogtat számunkra ezen keresztül. Ezen a mai estén a János első levelének harmadik fejezetéből olvasok egyetlen verset, természetesen a szöveg összefüggést is érdemes kézbe vennünk, és természetes, hogy sok-sok ige társul majd ehhez az egyetlen mondathoz. Így hangzik János levelének bizonyságtétele. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Kedves Kezdhetnénk azzal, szeretett testvérek, hogy olyan helyen jó lenni, ahol nem rombolnak, hanem építenek. Mégis ez a bibliai üzenet most arról beszél, hogy vannak dolgok, amiket le kell rombolni, ahhoz, hogy olyan dolgok épüljenek, amelyek igazak. A hamis dolgokat le kell rombolni, a hazugságokat le kell rombolni, a bűn erejét meg kell törni, a halált le kell győzni, hogy az élet és az élet világossága ragyoghasson az életünkben. Egész héten át, ahogyan mondtam, a személyes reformáció lehetősége, szükségessége kerül elénk hitvallásunk a Heidelbergi K.T. első feletének fényében. És ha erről a kifejezésről gondolkodunk, hogy személyes reformáció, akkor egyszerűen ezt a másik szót is érdemes most végig gondolnunk, mit is jelent, amikor deformálódik valami. Mert ha deformálódik a gondolkodásunk, akkor deformálódik a szemléletünk is, mindarról, ami körülöttünk van, önmagunkról, másokról, eseményekről, és természetesen ennek fényében deformálódik az életünk is. És nem olyan lesz, ami ennek Isten eredetében, eredetileg azt elképzelte. És ez velünk, keresztényekkel, Istent ismerőkkel, Isten gyermekeivel, Jézus követőivel is elő tud fordulni. Bizonyos pontokon deformálódunk. Ezért szükséges újra és újra hitünk, református hitünk, hitvallásaink felelevenítése, szükséges hitem szerint életünk reformálása. Tiszta forrás, tiszta tanítás, tiszta élet. Ehhez kell visszatérni újra és újra. Az Ecclesia Semper Reformanda ezt felismert elve alapján, ami latin kifejezésként annyit tesz, az egyháznak szüntelen reformálódnia kell. A reformált egyház, így a miénk is, a református egyház, és benne a mi református egyházközségünk gyülekezete, benne a mi személyes életünk is, arra szorul, hogy reformálódjon. És ebben nekünk, hogy az egész is reformálódjon, személyes felelősségünk van. Az egyház története nyilvánvalóan tükrözés mutatja, hogy mit jelentett, ha egy-egy ember életében ez a személyes reformáció végbe ment, milyen hatást gyakorolhatott akár Isten egy-egy emberen keresztül közösségekre, népekre, nemzetekre, az egész világra. Mert valóban, ami történt 500 évvel ezelőtt, az világhódító, világformáló, csodálatos ébredés volt. A kérdés a mi életünkre nézve, a személyes életünkre nézve, hogy vajon mennyire tiszta számunkra az, hogy mi kihez tartozunk, hogy mit vallunk igazán, hogyan valljuk meg a hitünket, és hova tartozunk. Ezekre a kérdésekre érdemes felletet találni újra és újra, és a mi hitvallásunk első fellete egy csodálatos biblikus foglalata ennek. A kérdések előtt azonban van egy kérdés, és lehet, hogy erre mindenki bólintva igennel tud felelni. Vajon el tudjuk-e mondani a Heidelbergi K.T. első kérdés feleletét? És persze ennél sokkal nagyobb a kérdés, mert mondhatnánk, akik konfirmáltunk, már egyszer bizonyára elmondtuk, akár hitvallásképpen egy közösségben is, hiszen minden konfirmáció alkalmával ez elhangzik. A kérdés azonban ennél sokkal mélyebb. Az a kérdés, hogy elmélyültünk-e ennek a csodálatos feleletnek a mondani valójában. Tehát azt jelenti ez, hogy nem csak elmondani tudjuk, hanem úgy tudjuk felidézni, hogy ezt úgy is el tudjuk mondani, hogy tovább adva akár magyarázni is tudjuk másoknak, és ezen keresztül fölragyoghat az életünk valódi egyetlen vigasztalása, fölragyog valóban az, ami bennünket áthat. Felidézzük-e ennek a mondani valóját napról napra, úgy, hogy az életünk ennek fényében, függvényében másként működik, mintha erről nem tudnánk, mintha ezt nem valhatnánk meg. Ezek nagyon komoly személyes kérdések. Lehet, hogy kérdéses kérdések néhányunknak. Nem mindenki meri vállalni, vagy nem mindenki mondja és vallja azt, hogy ő hitvallásos református keresztény. Lehet, hogy azt mondja, ő keresztény, Jézus követő, de tulajdonképpen nem is érti igazán, hogy miért kell ezt ilyen hitvallással, ilyen mondjuk foglalatba tett vallomással is megvallani. Miért nem elég az ige, miért nem elég az, ha én személyesen hitvallást teszek az én Uramról, Jézus Krisztusról. Nem is azt szeretném mondani, hogy ez nem elég, hanem azt szeretném csak bátorítóan mondani, hogy gazdagabbá lesz a szívünk, a gondolkodásunk és a hitvallásunk is, ha mások is, akik velünk együtt ugyanazt a drága hitet nyerték, segítenek nekünk megvallani a hitünket. Hadd mondjak egy egyszerű példát, vagy illusztráljam ezt egy egyszerű példával. Egy 19. századi skót író, Thomas Gottfried, úgy fogalmazta meg, számomra nagyon érdekes ez a megfogalmazás, hogy a Biblia hasonló a természethez, ahol szabadon, a maguk természetes előfordulási helyén, emberi kéz által nem rendszerezve nőnek a virágok és a növények. A szabályosság iránti emberi vágy azonban oda vezet, hogy ugyanezeket a növényeket botanikus kertekbe gyűjtve fajtánként csoportosítja az ember. Hogy egyenként és részletekre jobban odafigyelve lehessen tanulmányozni őket. Biztosak lehetünk abban, hogy ha kimegyünk egy gyönyörű rétre, egy hegyi területen, vagy éppen az Alföldön is látunk egy ilyen vidéket, ahol meg tudjuk vizsgálni a virágokat, valóban egy bizonyos rend, de ugyanakkor egy bizonyos fajta szabadság mentén helyezkednek el különböző növények. Aztán, ha elmegyünk egy botanikus kertbe, akkor ebben a kertben ugyanezt, egy kicsit másként, más rendszerezéssel, kicsit közelebbről is, talán értelmesebben, talán konkrétabban is meg tudjuk vizsgálni. A kettő nem mond egymásnak ellent. A kettő valamiképpen egymást erősíti. Tulajdonképpen ez a kép, amit ez a bizonyos skót író fogalmazott meg, hogy a Biblia olyasmi, mint egy botanikus kert, azt gondolom, illetve pontosabban a Bibliában lévő elhelyezett igazságok olyanok, mint a természet és a természetben elhelyezett virágok. Ha ezt a képet használjuk, mondhatjuk bátran, hogy a hitvallásaink azok ehhez a botanikus kerthez hasonlóak, ahol összegyűjtve találjuk meg a Bibliában elszórtan elhelyezkedő igazságokat. Ezért én azt gondolom, hogy nagy hálát kell adnunk, és lehet adnunk azért, hogy ezekben a hitvallásokban ilyen csoportosítva kerül elénk sok-sok bibliai igazság. És én kívánom mindenkinek, ahogyan én magam is átélője vagyok örömmel ennek, fedezzük fel, és tanuljunk általuk, legyen élesebb a látásunk, és ezen keresztül tisztábban tanulmányozzuk, és értsük a Szentírást. Mert mindez segítségünkre van. Egy másik példa is eszembe jutott, amikor ezen gondolkoztam, hogy valamiképpen egyszerűen hagy magyarázzam azt, hogy miért is jó, miért érdemes a hitvallásainkat ilyen módon is kézbe venni. Egy másik példával szeretném világosan tenni, hogy milyen fontos a pontos ismeret és a tiszta megértés a dolgok lényegét tekintve. Fiatalok között annak szemléltetésére, hogy mennyire kell összpontosítanunk, és mennyire kell figyelnünk a kommunikációban az átadás-átvétel egyensúlyára. Szoktunk egy játékot kezdeményezni. Biztos, hogy vannak közöttünk már, akik ezt átélték, de elképzelni mindjárt el tudjuk. A lényeg ennek a játéknak az, hogy körbeülünk, és egy valaki elindít egy mondatot, fülbe súgva, nem hangosan, csak a mellette ülőnek továbbadva. Aztán ő továbbadja a következőnek, majd a következőnek, és minél nagyobb a kör, annál izgalmasabb, amikor a végén a kezdő és a záró mondatot összehasonlítjuk. Néha megdöbbentő differenciát, megdöbbentő különbséget, most így mondom, deformálódást tapasztalunk az átadott és aztán a végén újra fogalmazott üzenetben. Néha megmosolyogtat minket, néha megrendít, hogy mivé tud formálódni egy-egy átadott üzenet. Azon gondolkoztam el, hogy hitvallásaink tisztasága fél évezred, lassan fél évezred távlatából vajon mit tükröz ma, de mondhatok nagyobb távlatot. A több ezer évvel ezelőtt megfogalmazott szentírási üzenet, vagy a 2000 évvel ezelőtt elhangzott jézusi tanítás, vagy az apostolok tanítása mára mennyire maradhatott, maradt a szívünkben, az ajkunkon tisztán. Hogyan adjuk tovább? Mennyire pontos, mennyire tiszta, mennyire világos? Nagy ajándék, hogy a Szentírás is, és kegyelméből Istennek akár egy-egy ilyen botanikus kert, egy-egy hitvallás is megmaradhatott, legalábbis leírását tekintve tisztán, tehát ami itt van előttünk a papíron, amit kézbe vehetünk, vagy olvashatunk, az legalábbis azt tükrözi, amit az írók annak idején ihlettek, illetve megfogalmaztak. De el kell gondolkoznunk ezen, hogy vajon tényleg tükrözi-e az életünk azt, amit megfogalmaznak. Az igében mondottak, amit a hitvallásaink összefoglalnak, mert nem az a kérdés, hogy papíron fennmaradt-e, hanem az, hogy a szívünkben ott élnek-e. Az a kérdés, hogy szívből szívbe például átadtuk-e. Az a kérdés, hogy hitből hitbe megérkezhetett-e. Olyan megdöbbentően fontos ez, ahogyan az Ószövetségi Szentírás kapcsán ezt üzeni az Úr, adjátok tovább a ti fiaitoknak, fiaitok az ő fiaiknak. És így adjátok tovább mindazt, amit az Úr tett, amit az Úr kijelentett, ami az Úr terve és akarata. Mennyire vagyunk ennek mi átvevői, pontos megértői, pontos továbbadói, és legfőképpen megélői, amin keresztül tükröződik, hogy kihez tartozunk, és valóban hogyan gondolkodunk. Mi határozza meg az életünket? Mennyire tiszta a látásunk, és tiszta az életünk? Ha csak a KT első kérdés felete ott van a szívünkben, akkor minden helyzetben, és nézzük most azt a reformációt, amit ez a gondolat is, amit mondok, végezhet bennünk, mert néha deformált az életünk, a gondolkodásunk. Tehát újra mondom, a KT első felelete, ha ott van a szívünkben, akkor ez minden helyzetben, életünk, sőt halálunk pillanatában is, testünk és lelkünk vonatkozásában is azt jelenti, hogy mi mindenkor, minden helyzetben megvigasztalt emberek vagyunk, akiknek van vigasztalásuk. És a kérdést valóban tegyük fel, van vigasztalásunk? Azt, hogy vigasztra szorulunk-e, talán nem kell ecsetelnem. De azt a kérdést, hogy ki tudom mondani, igen, vigasztalhatatlannak tűnő helyzetbe kerültem. Megdöbbentő helyzeteket kellett megélnem, amiben úgy érzem, hogy alul maradok, amiben úgy érzem, hogy felettem való erők hatnak rám. Vajon ki tudom mondani? Van vigasztalása? És nem csak szajkózva szavakkal, hanem az életemmel, hogy érzik rajtam, hogy látják rajtam. Ez az ember megvigasztalt ember. Ennek az embernek titka van. Ez az ember nem olyan, mint önmagában az ember. Valakie valamije van. Vajon látszik ez rajtunk? Mert hát, hogy is hangzik a kérdés, mi neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Mi neked? És akkor felelünk-e rá? Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Megvigasztalt ember vagy-e? Ott is deformálódik az életünk, hogy olyan dolgok hatnak ránk, amelyek úgy tűnik, mintha fölülírnák a vigasztalásunkat. Mintha nagyobbak lennének, mint akihez tartozunk. Mintha nagyobb lenne a baj, mint a szabadító. Pedig aki Jézus Krisztus tulajdona, akiért ő drága vérével, a bűneit tekintve eleget tett, akit ő az ördög minden hatalmából megszabadított, az megvigasztalt szívű ember. Az boldog ember. Az szabad ember. És én ezen az estén most arról a tökéletes szabadságról szeretnék szólni. Azt szeretném, ha ezen elgondolkoznánk, amit elénk tár a Szentírás, és elénk tár itt a Heidelbergi KT is. Tökéletes szabadság. Csak magát ezt a két kifejezést is végig gondoljuk, majd a végén utalok rá. Mennyi deformáció érte? Mennyire másként gondolja ezt az ember? Mennyire más lát mögötte, mint ami a valóság? De figyeljük most a valóságot, és újra nézzük tehát, mit mond erről a KT, mit mond erről az ige, hiszen az ige alapján írodott a KT, és egybe gyűjtve látjuk most ennek csodálatos valóságát. Mert arról beszél az a vigasztalásom, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított. Idéztem János apostolt, aki az ő levelében így írt. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van. Mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Mondtam, az elején jó helyen vagyunk, akkor is, ha most rombolásról hallunk. De hatalmas dolog ezt a rombolást hallani. Hatalmas dolog felismerni, hogy ez tökéletes, ez teljes. Ez azt jelenti, hogy az ördög minden munkáját lerombolja. Az a Jézus Krisztus, aki Isten fiaként megjelent a földön. Mert hogy ezért jött az Isten fia. Azért jött, hogy az ördög munkáit lerombolja. Mi az ördög munkája? Azt mondja, hogy János kezdettől fogva bűnt cselekszik. Mi a bűn? Egy pillanatra menjünk el újra az Éden kertjébe. És idézzük fel most magunkba, ha nem is egészen részletesen, de legalábbis ennek a menetrendjét. Mi ott a bűn, amit kezdettől fogva tesz a sátán, az ördög, a kísértő? Hát éppen csak tényleg Újhegyre szedve, de nagyon lényeges dolgok ezek, és ezeket érdemes végig gondolnunk. Az első, amit én felfedeztem, és gondolom együtt látjuk ezt, hogy felbontja az isteni rendet. Ez az alapvető bűn, amivel ő kezdi. Persze ezt megelőzően ott van már az ő lázadása, de ebben benne van az, amikor odafordul az emberhez. Felbontja az isteni rendet. Istennek van egy rendje. Ez a rend ott akkor teremtési rendként megjelent a férfi és a nő teremtésében is. A férfit teremtette meg a föld porából, majd a férfiből alkotta meg a nőt. Emlékezzünk, pontosan leírja ezt a Szentírás. Ez nem értékrendbeli sorrend, hanem teremtésbeli sorrend. Rend, amelyet Isten alkotott. A kísértő, amikor közelít, a teremtés rendjét bomlasztja meg, hiszen az asszonyhoz fordul először. Amikor Isten már a bűnesetet követően keresi az embert, világos és egyértelmű, hogy a rendet Isten nem változtatja meg. Kit keres először? Kit kérdez először? A férfit. A férfit. Mert őt állította oda, a családja, a házasság első helyén álló szereplőjévé, újra mondom, nem értékében, hanem feladatában. Az ördög azonban nyilvánvalóan már ezt a rendet megfordítja. És most részleteiben nem megyek tovább, de mindenki föl tudja fogni és meg tudja érteni, hogy pont ez történik. Az ördög egyik stratégiai munkája, amit lerombol az Úr Jézus, olyan csodálatos ezt hallani, az, hogy ő feje tetejére állítja az isteni rendet. Mindent feje tetejére állít. Nem csak ezt, hogy férfi, nő, ezt mindnyájan most el tudnánk mondani, hanem mindent, amit Isten jónak, igaznak, rendnek, törvénynek megszabott. Megbontja a rendet. Szétbontja a rendet. A következő, amit látunk, hogy Isten szavát kifordítja. Megdöbbentő az, hogy a sátán idéz Isten gondolataiból. Teljesen kifordítva. Úgyhogy úgy fordítsa, faragja a szavakat, ferdítse, hogy abból egész más jöjjön ki, mint amit igazán az Isten mondott. Ezt ma is így csinálja. Elferdíteni az Isten gondolatait. Majdnem úgy, és mégsem. Ismerős ez? Mennyien és hogyan éltek, élnek ezzel vissza. Isten gondolatait elferdíteni, kifordítani. Aztán nem csak elferdíteni, meg is kérdőjelezi. Ott van ez a mondat, jól ismerjük, csak ugyan. Tehát tényleg az, amit az Isten mondat, azt tényleg mondta, meg tényleg úgy van, meg komolyan kell venni. Elképesztő, egyértelmű, világos stratégiája ez a kísértőnek. A bűn munkája ez. Megkérdelezni az Istent. De hát ma nem kísért ez meg. És most gondolhatunk persze egészen másokra. Nézzük a saját életünket. Mi Isten rendjét elfogadjuk? Mi Isten szavát mindenestől elfogadjuk? Elégségesnek? Pontosnak? Mainak? Időszerűnek? Aktuálisnak valljuk? Komolyan vettük ma is? Mit mond az Isten? Azt is látjuk persze, hogy nem csak megkérdőlez, nem csak elferdít, kifordítja, hanem meg is tagadja. Amikor kimondja végül is Éva, hogy de Isten nem ezt mondta, meghaltok, ezt mondta Isten, azt mondja, de hogy haltok meg. Megtagadja. Tulajdonképpen Isten nem mond igazat. Isten szavaiban nem csak az a kérdés, hogy vajon tényleg úgy vannak-e, nem igaz, amit az Isten mond. Az nem igaz. Kár erre építened, sőt, ha erre építesz, vesztes vagy. Akkor leszel nyertes, ha az Isten igének nemet mondasz. Ha nem veszed komolyan, amit az Isten mond. De hát nincs ez manapság. Hát úgy élni, hogy a Biblia mondja, hát hogy nem lehet, pont az ellenkezője az, ahogyan lehet. Hát hogy lehet le így élni? És mindenki beleteheti azt, amit belegondol. De még mindig folytatja, és nyilvánvalóan nem mondok el minden részletet, de érzékeljük ebből, hogy az ördög munkái mit jelentenek. A következő, ami még súlyosabb, nem csak magát, az Isten szavát, hanem magát Istent is. Isten lényét, Isten személyét is eltorzítja a kísértő. Azt kelti az emberben, azt az érzést, azt a gondolatot, hogy az Isten tulajdonképpen irigy. Az Isten tulajdonképpen valamit visszatart. Az Isten tulajdonképpen valamitől megfoszt. Az Isten valamit nem akar odaadni. Az Isten tulajdonképpen nem jó. És ezt ma is hányszor, hányféleképpen és hányan mondják ki. Az Isten nem az, mint aminek elképzelték, aminek vallja a Biblia. Az Isten nem olyan, pont az ellenkezője. Ő nem akar neked megadni valamit, amire neked nagy szükséged van. Eltorzítja Isten személyét, hamis Isten képet állít az ember elé. És aztán természetesen hamis színben feltüntetve az Istent, az embert is hamis színbe öltözteti, mert a megistenülés hazug csábításával szedi rá arra, hogy döntsön Istennel szemben. Titkos ismeretet ígér, amit majd megszerezhet az ember, majd megnyílik a szemed, és megláthatsz valamit, amit eddig nem láttál. Titkos ismeret, hatalom, tulajdonképpen te leszel az Isten, nem más ez, mint lázítás, mint trónfosztás. Lázítás Istennel szemben, Isten trónfosztása, és hazug módon az ember trónra ültetése. Az én trónra ültetése. És az ember ebbe bukott bele. Tisztán látja, amit nem kellett volna látnia. Azt a sok rosszat, azt a gonoszságot, ami kijön a szívünkből, amit már egy idő után nem is látunk, mert annyira megszokjuk, annyira hozzászokunk, hogy már beleszokunk ebbe a nyomorult világba, és még ezt a világot is szépítgetjük meg, meg úgy gondoljuk, hogy rendben van, tulajdonképpen rendben van, tulajdonképpen minden rendben van, csak néhány kicsi javítani való van rajta. Teljesen megvakultunk, miközben látunk valamit, amit nem kellett volna, és már nem látjuk, amit kellene. És a bűn lényege, ez a lázadás, ez a trónfosztás, ez kijárat mindenüvé. Ez mint a burjánzó kór, amely, mint a rákos sejt, áthat mindent, mint a gaz, amely folytogat mindent. Ez átjárt mindent. Olyan illúziót kergetünk, amikor azt gondoljuk, hogy annyi minden érintetlen. Semmi nem érintetlen. Mindent áthat. Mindent. Azt mondja Isten ígéje, hogy ez a világ, ez a teremtett világ, az egész nyög és vajudik, és várja a megváltást. Mindenre kiterjedt. Mindent áthat a bűn. És az az igazság, ez a valóság, hogy az ember ennek az uralomnak a hatása alá születik. És ennek az uralomnak a hatása alatt él mindaddig, amíg Isten fia, az Úr Jézus Krisztus le nem rombolja benne a bűn munkáit, az ördög munkáit, és meg nem szabadítja, ki nem menti őt ennek a fogságából, ennek a pusztító erejéből, és tulajdonába ne veszi. Mert ez a hatalmas örömhír, ez a hatalmas, csodálatos jó hír, hogy eljött Jézus Krisztus, aki az ördög munkáit lerombolja. Eljött, azért jött, hogy a hazugság, a lázadás, a pusztulás uralma alól az igazság, az Isten uralma alá vigyen. Azért jött, hogy egy teljes változás álljon be az életünkbe, az uralomváltás, amely valóságos szükségünk. Pál apostol az Úr Jézus Krisztustól nyerve a küldetését, ezzel vitte az evangéliumot, erről vall, amikor elmondja Jézus küldő üzenetét. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Testvérek, a Biblia nem hagy kétséget a felől, hogy mi a sötétségből jövünk a világosságra. A halálból az életre. A sátán hatalma alól Isten országának uralma alá. Azért nagyon fontos értenünk, és erről beszél a heideggeri K.P. is, mert azt véli az ember, mintha lenne valami semleges terület. Mintha lenne valami olyan, ahol az ember úgy valahogy magában és maga éli az életét, és aztán hát vagy rosszul dönt, vagy éppen jól dönt, de akkor valahol leteszi a lándzsát, és valahol elkötelezi magát. Az ember alapvetően születésétől fogva, zsigereiben, egész valójában a bűn uralma alatt él. Ebbe születik, a sátán hatalma alá. Nem lehet kétségünk afelől, testvérek, hogy a sátán hatalommal uralkodik az ember felett. Nincs semleges terület. János apostol ezt mondja, aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van. Mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Vagyis a céltévesztés, az a szó szerepel itt az eredeti görög szövegben, amikor az ember eltéveszti a célt, és nem Isten szerint él, hanem Istennel szembe helyezkedik, vagyis a bűn a céltévesztés világát éli, akkor nem semleges területre kerül, hanem az ördög uralma alá. Az ördög uralma alá. És testvérek, az ember sohasem ura a maga életének. És már is érzékeljük azt a deformációt, ami az életünkben jelen lehet, a becsapottságot. Mert azt gondolja az ember, hogy bármit szabadon megtehet. Eközben az az igazság, testvérek, hogy mi mindent rabként csinálunk. És a rabtartónk irányítja az életünket. Minden látszat ellenére. Hát hányan élnek a világban, úgy belegondoltam ebbe, hogy úgy élnek, hogy azt gondolják, szabadok. Azt csinálnak, amit akarnak. És nem tudják, és nem is akarják tudomásul venni, hogy rabok. Rabok. A sátán hatalma alatt bábok, foglyok, akik a rabtartójuk szerint cselekszenek. Mert testvérek, nincs szabad terület. Újra mondom, nincs olyan, hogy semleges pálya. Vagy a sátán hatalma alatt, vagy az Isten uralma alatt él az ember. A kettő közt valóban Isten oldaláról ég és pokol föld a különbség. Egészen más. És a megtévesztés, a rettentés, a csábítás, a munkamódszer, és most ezt sem mondom tovább, de mérhetetlen szövevényes szálakkal tud megkötözni az ördög, mérhetetlen súlyos terheket tud emberekre rakni, úgyhogy nem tudják, hogy mit csinálnak. Legtöbbször azt gondolják, hogy valamit pont azért tesznek, hogy az alól kijöjjenek, ami bennük félelmet, rettegést, bizonytalanságot, megmagyarázhatatlan dolgokat kelt, hát ezért elmennek valami módszert keresni, hogy lehet kiszabadulni ez alól. Hány emberrel beszélgettem? Aki, ahogyan mondani szokták, kutyaharapás szőrével akar gyógyítani. A legnagyobb megkötözöttségek, a legnagyobb, legsúlyosabb megkötözöttségeket akartak kezelni egyéb más megkötöző erőkkel. Hihetetlen, mi ment végbe bennük? Hihetetlen látni. Akkor lelki gondozói módon az ember látja, hogy emberek rosszabb állapotba kerülnek, mert rossz helyre fordulnak. Mert azt hiszik, hogy van kiút függetlenül az igazi szabadítótól. Nem ismerik a szabadítót. Keresnek szabadítást, és ígérnek az emberek mindenféle módot. Önmegváltást, önfejlesztést, mindenféle gyógymódot, mindenféle erőt. Ezek nem segítenek, mert egyik sincs neutrális területen. Ugyan annak a területnek különböző szintjei és színei ezek. Csak és kizárólag Jézus Krisztus tud szabaddá tenni. Aki azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. És nagyon komoly megkötöző erők munkálkodnak, testvérek. És ezt a hívő keresztény ember tudja talán leginkább, a még nem hitben élő ember nem is ismeri fel, nem is ismeri, csak talán a gúzsba kötött, megnyomorított életét érzi, hogy nagy-nagy baj van. A hívő ember tudja, mint akinek föl kell öltöznie lelki fegyverzetbe ahhoz, hogy az ördögnek ezekkel az erőivel szemben megállhasson. Pál azt mondja az Efézusi levél végén, jól ismert ige, erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Csodálatos ez a kijelentés. Erről beszél az Efézusi levél, hogy milyen hatalmas ereje van az Istennek. Erősödjetek meg, öltsétek magatokra Isten minden fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és nem vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Hatalmas erőkről van szó. Ezek ostromolják a keresztényeket, a hívőket is. És mindenestől gúzsba tartják és fogva tartják, amíg meg nem szabadítottakat. Hatalmas erők. Ez nem játéktér. Rettentő erők ezek. De csodálatos dolog, hogy az Úrban és az ő hatalmas erejében megerősítetett és megszabadított ember ellene tud állni ezeknek az erőknek, mert nem kilátástalan a harc, nem hiába való, nem reménytelen, ha a győztes oldalán állunk, mert Jézus Krisztus azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerombolja. És azt mondja a Kolossi levélben Pál titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket, eltörölte követelésével a minket terelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Micsoda üzenet ez! Isten lefegyverezte, megszégyenítette ezeket a hatalmasságokat, ezeket a fejedelemségeket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Micsoda hatalmas, dicsőséges szabadítás ez. Jézus Krisztusban lerombolta az ördög munkáit. Az ő hazug, megkötöző, Istentől és egymástól elválasztó, tönkretevő, rabságban tartó munkáit. Lerombolta. Életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket, és Krisztusban diadalmaskodott a fejedelemségek és a hatalmasságok felett. Tökéletes a szabadítás. Ezt mondja ki a Heidelbergi K.T. is. Minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Tökéletes a szabadítás a bűnből, és a bűn mögött álló hatalomtól. Minden hatalmából az ördögnek megszabadított. Aki Jézus Krisztusé, az tökéletesen szabad. Minden bűnére elég az ő drága vére. És az ördögnek minden hatalmából való szabadításra elég az ő feltámadásának ereje. Nem kell félnünk. Fel kell fegyverkeznünk, ellent kell állnunk, engedelmeskednünk az Istennek, és elfut tőlünk. Mert Jézus Krisztusban diadalt arattunk. Tökéletes a szabadítás az ördög hatalma alól. Olyan gyönyörűen mondja ezt a zsidókhoz írt levél, mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is, tudnélik Jézus, hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Ezért nem kell félnünk. Nem kell a bűn uralmat élnünk, és nem kell a bűn büntetésétől félnünk. Szabadon élhetünk Jézus Krisztus által. És föltehetjük a kérdést, mit reformál ez az életünkben személyesen? Azt gondolom, mindenkinek már ott van a szívében a válasz. Azt a deformált gondolkodást állítja helyre Istennek csodálatos üzenete, a Heidelbergi Kátéban összefoglalt foglalata, hogy nem magamban vagyok, de már nem is vagyok rabja, sem a bűnnek, sem az ördögnek. Nem magamé vagyok, Jézusé vagyok. Ő az én Uram, ő az én uralkodóm, a győztes, diadalmas Jézus Krisztus. Ha nem így gondolkodom, akkor deformálódik az életem. Amikor magamban küszködök, amikor magam akarok ellenállni a bűnnek, amikor magam megyek neki a kísértőnek, kudarcra vagyok ítélve. Mert azt gondolod, hogy te uralod az életedet? Azt gondolod, hogy ura vagy a helyzetednek? Hát tudd meg, hogy nem. Ez megint a kísértő, deformáló gondolkodása. Nem vagy ura. Jézus Krisztus az Úr. Te vallod ezt? Nem csak a száddal, a szívedben, az életedben. Alárendeled magadat? Jézus követése éppen azt jelenti, hogy megtagadom magamat. A rendelkezési jogot átadtam neki. Az uralom az övé. Nem én ülök a trónon, ő. És ő határoz meg engem. Ő rendelkezik velem. De ő is az, aki engem oltalmaz és véd. Holnap hallani fogunk erről is. És ebből következik nyilván, hogy reformálni kell újra a gondolkodásomat a tekintetben is, hogy mi által lehetek én Isten gyermekévé? Mi által lettem én szabaddá? Ezért mondja Péter, tudva, nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltatatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Idézd föl, gondolj bele, ezüst, arany. És azt mondja róla Péter, veszendő dolog, hajtunk ezért, nem ér vele semmit el az ember. Szabaddá nem lesz, csak megkötözött. De nem ezen váltottunk meg, hanem drága véren, Jézus Krisztusnak, Isten bárányának, a drága vérén. Jusson eszedbe, hogy drága véren megváltottál. Telje meg a szíved ennek az örömével. Ő így vásárolt meg téged. Hozott ki abból a megkötözöttségből, amiben voltál. És ebből következik a tudatos életmód is, ami tükrözi, hogy kihez tartozunk. Ezt mondja Pál, közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Igen, ha ő megváltotta maga számára, akkor neki élünk, az Úréi vagyunk. Ő rendelkezik velünk. Élünk, halunk, az övéi vagyunk. Nem félünk. Rábíztuk az életünket. Ő az, aki meghatároz minket. És hogy mi a célunk, ez is helyre kerül. Nem tudjátok, kérdezi Pál a korintusi levélben, nem tudjátok, hogy a testetek, a bennetek élő szent lélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Ez a célunk. Hogy a testünkben dicsőítsük az Istent. Hogy átragyogjon rajtunk Isten dicsősége. Az ő hatalmas dicsősége, szabadítása. Egy-egy szóban, az előbb idéztem, hála a drága árért, engedelmesség, hűségből, mindenestől az én Uramnak, és dicsőítés, magasztalás, áldás, mert csodálatos az Isten. A tökéletes szabadság világos jelei ezek. Hála, engedelmesség, dicsőítés. Nem kell a bűn az ördög hatalma alatt sínylődnöd, a hazug önmegvalósítás megkötözötteként élned, lehet szabadon, hálással, engedelmesen, Isten dicsőítve élni. Mert Jézus Krisztus szabadítása nem részleges. hanem teljes, maradéktalan és tökéletes. Tökéletesen eleget tett. Tökéletes, amit elvégzett, mert amikor kimondta, elvégeztetett, ez azt jelenti, amikor kimondta a kereszten, hogy elérte a célját. Nincs híja. Ez érvényes és eredményes. Hatékony és rád is hat. Jézus Krisztus szabadítása tökéletes. Minden bűn alól, minden gonosz uralom hatalma alól. Erre tekintve, ezt megvolva lehetek igazán reformált gondolkodású, életű, hitvalló református emberré, aki urára tekint, aki urával dicsekszik, ő benne bízik, és neki enged mindenkor és mindenben. Íme a személyes reformáció néhány alapvető, fontos, egyszerű, de nagyszerű felismerése. A deformálódott szó szabadság, reformált olvasata. Mert hogy tökéletes szabadság, nem a világ, nem az ördög szerinti, ő csak hazudja azt, hogy a tökéletes szabadság tökéletes függetlenség. Az ő általa nyújtott tökéletes szabadság tökéletes függés a rossztól. Ez a hazugság atyának a becsapása. A valódi tökéletes szabadság pedig tökéletes függés a jótól, Jézus Krisztustól. Ez a tökéletes szabadság, mint halnak a víz, mint madárnak az ég. Ott van a helye. Neked pedig Jézus kezében, Jézus oltalma alatt, uralma alatt, neki engedve, őt követve, önmagadat megtagadva, őt dicsőítve. Ez a tökéletes szabadság. Adja Isten, hogy ez hasson át. Ez ragyogjon át, mert amikor ezzel találkoznak emberek, meg fogják kérdezni, ugye mondtam, mi a titkod? Mi a titkod? Ez a titkod. Ez a titkom. Ez a tökéletes szabadság, amelyet a tökéletes szabadító végzett el. Nem azért vagyunk tökéletesek, mert mi makulátlanok lennénk, hanem abban vagyunk elrejtve, hogy tökéletes a szabadítás, ami érvényesült az életünkre nézve. És erről a tökéletes szabadságról valhatunk boldog hitvalló szívvel, úgy, ahogyan a heidelbergi kát is vol. Tegyük meg boldogan, örömmel, és mind mélyebben, mind jobban megértve ezt. Úgy legyen. Ámen. Úr Jézus Krisztus, Isten fia, magasztal a szívünk téged, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy lerombol az ördög munkáit, és köszönjük, hogy elvégezted a munkát, amely rád bizatott, hogy elvégezd azt. Ezzel dicsőítetted az atyát, és köszönjük, hogy ennek az elvégzett csodálatos válságnak itt mi most is részesei vagyunk. Köszönjük szabadításod tökéletességét, mindenre kiterjedő teljességét. Köszönjük, hogy nem kell félnünk, hogy nem kell alul maradnunk, nem kell a sátán megkötöző erejének engednünk, mert neked engedve ellenállhatunk, rád tekintve hitben győzhetünk. És köszönjük neked, hogy valhatjuk boldogan, te vagy a mi Urunk. Drága megváltónk, aki mindent elvégeztél, hogy mi tökéletesen szabadok legyünk. Szeretnénk úgy élni, hogy ez méltó ehhez a szabadításhoz, szeretnénk téged vallani, pontosan és igazán továbbadni az örömhírt, és szeretnénk téged dicsőíteni. Mindennel, amit teszünk, mindennel, amit gondolunk, mindennel, amiben megnyilvánul az életünk. Kérjük, segíts erre szent lelkeddel, és erősítsd meg ezen a héten a hitünket, hozzá a következő estékre is, és mindazzal, amivel te meg akarsz ajándékozni, ajándékozz meg, kérünk. Felette annak, ahogy kérni, remélni tudjuk. Hallgass meg, és áld meg minket, te, aki így tanítottál minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen.